Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Adásunkkal egy időben zajlik Strasbourgban az Európai Parlament plenáris vitája a katalán helyzetről, amelynek súlyossága miatt feltétlenül szót kell ejteni az ott történtekről, az éppen uralkodó hangulatról. Viszont azt sem lehet elfelejteni, hogy milyen hatással lehet a jövőre nézve az elszakadási mozgalmak kapcsán kialakult helyzet, és ide kell számítani azt is, ami ugyancsak a hétvégén Irakban a kurd népszavazás kapcsán történt, hogy mennyire lesz ez befolyással az Európai Unió jövőjére, hogy milyen kihatásai lehetnek ezeknek az eseményeknek az erdélyi magyar közösség jogainak érvényesítése szempontjából, mindarról, ami amúgy az Európai Unió szempontjából a jövőt illetően várható. Itthon a nemzetközi feszült helyzettel ellentétben nagyon kellemes és sikeres rendezvénysorozatok zajlanak, amelyen mind az Erdélyben élő szorvány közösség tagjai ünnepeltek, készülnek a Magyar Szorvány Napja megünneplésére, és a fiatal örökségvédők számára is új lehetőségek nyílnak a továbbiakban. Kedves hallgatóink, ezekről a témákról beszélünk a mai napra kész műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselővel, akivel a következő interjút a délelőtti órákban rögzítettük, ugyanis, mint már említettem, adásunkkal egy időben zajlik Strasbourgban az Európa Parlamentnek a katalán helyzetről szóló vitája. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra kész műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Eléggé bonyolult az, ami ezekben a napokban történik Katalóniában. A katalán elnök kijelentette, hogy néhány nap múlva kihirdeti a tartomány függetlenségét. Nos, hogyan ítélik meg önök, illetve az Európai Parlamentben mennyire téma a katalán téma, és mi várható a továbbiakban az ottani helyzettel kapcsolatosan?
Egyszerre három kérdés hangzott el, ami közül a legbonyolultabb nyilván az, amely a jövőre vonatkozik. Az Európai Parlamentben a hétfőn délben, amikor megérkeztünk, szinte mondhatom, hogy elsöpörte a többi témát a katalóniai helyzet. Nem könnyű beszélni az Európai Parlamentben erről, hiszen egyrészt mindannyian láthattuk azt, ami történt, és azt mondanám, hogy nincs is talán a spanyol képviselők kivételével olyan képviselő itt az Európai Parlamentben, aki el ne ítélné azt, hogy durva történéseknek lehettünk a tanúi, legalábbis szemtanúi a média által a vasárnapi népszavazás alkalmával. Nyilván, hogy el kell ítélni az erőszakot, és el is ítéljük az erőszakot. Legtöbben aránytalannak látják azt, ami történt, és az, hogy rendőri túlkapásokról volt hangos a média vasárnap és azóta is, az semmiképpen nem demokratikus, nem vezethet jóra, és nem hozhat megoldást. Tehát teljesen világos az, hogy a karhatalom, az erőszak az soha nem a megoldás fele, hanem sokkal inkább a konfliktus kiélesedése felé vezet. A következő állítás az azonnal az kell, hogy legyen, és itt nem a politikai korrektség beszél belőlem, hanem a jogszerűség, hiszen az Európai Uniót, ha nem a jog tiszteletre építjük, akkor semmint nincsen. És nyilván, hogy jogi, alkotmányos szempontból a vasárnapi referendum nem volt jogszerű, ezt kimondta az Európai Bizottság is. Mi mást mondhatott volna, hiszen még egyszer, akkor, hogyha a jogállamisághoz komolyan viszonyulunk, akkor ezt ki kell mondani. Ugyanakkor nyilván a demokrácia játékszabályai szerint, akkor, amikor egy állampolgár csoport véleményt kíván mondani a saját jövőjéről, a saját sorsáról, akkor ennek meg kell adni a törvényes keretet. Ez nem történt meg, és ezzel kapcsolatban nyilván a parlamentben a vita most a műsor idejében zajlik. Borítékolható viszont az, hogy a vélemények azok változatlanok, tehát nyilván, hogy azok, akik a jogállamiság vagy a jogállam szabályainak betartását helyezik előtérbe, azok ugyanazt teszik most is az európai parlamenti vita során. A legnehezebb a jövőről beszélni, és nem is bocsátkoznék alaptalan spekulációkba, hiszen itt óránként vagy naponként változik a helyzet. Egy dolgot tudok elmondani, és ezt nagyon sok hittel teszem, hogy a párbeszédet semmivel nem lehet helyettesíteni. Szükség van a párbeszédre, és az elmúlt 48 óra legsajnálatosabb nyilatkozatának pontosan azt tartom, amit a katalán kormányfő nyilatkozott, és pedig, hogy nincs jelenleg párbeszéd Madrid és Barcelona között.
Viszont pattanásig feszült a helyzet a tartományban, sztrájkok bénítják meg az életet, és ez a momentum, hogyha tényleg sor kerül rá, hogy kihirdetik Katalónia függetlenségét, ez további, talán konfliktusosabb és nehezebb helyzethez vezethet. Nincs hajlandósága párbeszédre, akkor mi lehet a megoldás? Köszönöm szépen, kihangsúlyozta azt, hogy jelen pillanatban, amikor ez az adás elhangzik itt a Marosvásárhelyi Rádióban, éppen vitáznak a témáról, határozat ezzel kapcsolatosan nem várható, de vita, parázsvita az igen.
Most a következő állításom, vagy a következő módon szeretném árnyalni azt, hogy mit is csinálunk mi itt az Európai Parlamentben, hiszen azt is tudni kell, hogy tegnap délutántól e-mail özön lepte el az európai parlamenti képviselők mailjeit. Sokan Katalóniából nyilván hozzánk fordulnak azzal, hogy az Európai Unió vállaljon felelősséget, vállaljon szerepet, mondjon véleményt az Európai Unió intézményei között, persze a parlament az, amely az állampolgárokat képviseli, és ilyen szempontból nekünk véleményünk kell, hogy legyen. Viszont vissza kell megint térni ahhoz a fantasztikus, és hát az utóbbi években legalábbis előzménytelen helyzethez, hogy nekünk a jogra kell építeni, a jogrendre kell építeni, hiszen hogyha jog nincs, akkor még egyszer semmi nincs, nincs Európai Unió. Tehát ilyen szempontból az Európai Bizottság is, maga az Európai Parlament is azt teheti, azt mondhatja, azt hangoztathatja csak, amit a jogi alapokra épít. Persze nagyon durván hangzik nekünk erdélyi magyaroknak, hogyha azt mondja valaki, hogy ez Spanyolország belügye. Nagyon durva az, hogyha valaki azt mondja, hogy hát nem kell véleményt nyilvánítani, és láthattuk azért, hogy az elmúlt három napnak a jellegzetessége az volt, hogy fülsiketítő csend van az Unióban, legalábbis a mérvadó vezetők körében a katalán helyzettel kapcsolatban. Ezt otthon kell megoldani, és a két közösség közösen egymás közötti párbeszéddel kell megoldja a helyzetet, illetve sajnos az, hogy idáig lehetett jutni. És ami ma a katalán, illetve a spanyol társadalmat jellemzi, az a kölcsönös bizalmatlanság. Elpárolgott, eltűnt, megszűnt a bizalom a két közösség között, vagy Madrid és Barcelona között. Bizalom hiányában fantasztikusan nehéz a párbeszéd, hiszen az egymást nem elhívő, az egymásban nem bízó felek hogyan is tudnának érdemi párbeszédet folytatni. Ezért olyan nehéz a helyzet, és ezért tulajdonképpen én is és a kollégáink is átérezzük, mélységesen átérezzük annak a felelősségét, hogy hogyan fogalmazol meg egy mondatot, mit állítasz, mit mondasz, vagy milyen felhívást fogalmazol meg. Szerintem az egyedüli egyszerre jogos és empatikus felhívás, az csak is az lehet, hogy párbeszédre van szükség, elejét kell venni a további zavargásoknak, elejét kell venni a társadalmi megmozdulásoknak Katalóniában, és ezt párbeszéddel kell elérni, a párbeszédnek pedig a létező jogi alapokra, illetve az elmúlt éveknek az eredményeire kell, hogy a párbeszéd ezekre kell épüljön, hiszen hogyha eltörölünk mindent, és tabula rasa most újból kezd, vagy eltörölnek mindent, és tabula rasa újból kezdenek egy helyzetelemzést, akkor az még nehezebbé teszi a jelenlegi helyzetet.
Említette azt, hogy az unió jövője, hát ahogy így rápillantunk a jelenlegi helyzetre, még nem eléggé sokan vannak, de egyre hangosabbak azok, akik az unió felbomlását szorgalmaznák. Na most a katalán helyzet, ez esetleg lehet, precedenst teremthet erre, annál is inkább, mert a katalánok mellett egyre hangosabban hallatják hangjukat a baszkok. Tehát nagyon feszült a helyzet Spanyolországban, és sok támogatója van, mondom, legalábbis az utóbbi választások ezt mutatják, és az Európai Parlamentbe, illetve a különböző parlamentekben, nemzeti parlamentekbe is bekerültek az unió szkeptikusok, és hallatják hangukat. Ilyen tekintetben mindezt összegezve válságba kerülhet, szakadhat az unió a közeljövőben?
Nyilván, hogy erre a kérdésre sokféleképpen lehet válaszolni. Nyilván, hogyha a vezetők Madridban, Londonban, Brüsszelben, máshol nem találják meg azt a hangot, amely hiteles az állampolgárok előtt. Nyilván, hogyha a populizmus előtérbe kerül, és most miről is beszélünk, hiszen annyi minden keveredik egyszerre. Az Európai Uniós bürokráciát nem szeretik egyesek, mások nem szeretik az eurót. Harmadik csoport nem szereti a régi politikai pártokat, és azt véli, hogy új politikai pártokra, újfajta politizálásra van szükség. A negyedik, ötödik, hatodik állampolgári csoport azt mondja, hogy az unió nem képes megvédeni az ő egyéni jogait. Mások kollektív jogoktól beszélnek. Mások újból ismét kisebbségi és nem összekeverendő a kisebbségi jog azzal az önrendelkezésre való törekvéssel, ami megint másút például Katalóniában vagy Skóciában vagy a flamand térségben mozgatja az embereket és mozgat politikai erőket. Tehát valóban precedens nélküli helyzet van olyan szempontból, hogy még nem szűntek meg az előbbi válságok. Hát kimondhatná azt, hogy megvan oldva a migrációs válság. Nincs megoldva. Kimondhatná azt, hogy megnyugtatóan felívelő gazdasági pályára helyezkedett az Európai Unió és minden egyes régiója, mikor ez még nem igaz. Ilyen körülmények között én lehet, hogy nagyon unalmasan fog hangzani azt, amit most mondani akarok, de úgy a katalán helyzetre, mind az Európai Unió jövőjére, mind a még Németországban is feltörő jobboldali rendszer ellenességre, azt mondom, hogy egyetlen egy megoldás van, és ez a párbeszéd, ez az új megoldásoknak az együttes keresése. Senkit nem szabad kizárni a társadalomból. Azok a fiatalok, akik nem tudják már, hogy mitől fontos az Európai Unió, mert miért is tudnak, hiszen nekik nincs személyes tapasztalatuk sem a háborúról, sem a háború utáni borzasztóan nyomorúságos helyzetről, nincs tapasztalatuk, hál' Istennek, a kommunizmusból és abból, amit a mi generációnk körülbelül az életet fele idejében átélt a kommunista országokban a vasfüggönynek a rossz oldalán, hogy így fogalmazzak. Tehát valamilyen módon meg kell történjen az a generációváltás, amely olyanra sikeredjen, hogy ne rombolni akarjunk többségünkben, hanem építeni akarjunk többségünkben.
Katalán helyzetre beszéltünk, de talán nem kapott akkora népszerűséget, mégis nagyon fontos az, ami keletre történt, mert hogy a kurdok is népszavazást tartottak a hétvégén, és talán még elsőprőbb végeredménnyel a függetlenedés tekintetében, mint Katalóniában. Ez veszélyt jelenthet-e Európára, az Európai Unióra, ha ott is megindul egy ilyen függetlenedési mozgalom?
Nyilván, hogy minden kérdést a maga történelmi és társadalmi hátterével kell tekinteni, tehát a kurd kérdés az egy olyan borzasztóan komplikált ügy, amely az elmúlt 100 évben nem talált megoldást, és most nyilván, hogy az iszlám állam úgynevezett vereségével kell kapcsolatba hozni azt, hogy Irakban megtörténik az, amiről még egyszer, hát évtizedek óta álmodnak a kurdok, nem csak Irakban, hanem nyilván, hogy a szomszédos két országban is, Törökországban és Iránban. Ezzel kell kapcsolatba hozni Erdoğan elnöknek a legutóbbi kijelentéseit, ezzel kell kapcsolatba hozni azt, hogy parlamenti választások lesznek Kurdisztánban, tehát az iraki Kurdisztánban, novemberben, ha jól tudom. Ezek a parlamenti választások még nincsenek közvetlen kapcsolatban a függetlenedési folyamattal, tehát egyelőre az Irakon belül jogi alapokkal létező Kurdisztán regionális vagy saját parlamentjére szólnak a parlamenti választások. Viszont az, hogy a helyzet komplikált, azt most pont az előbb mondtuk el, tehát akkor csak meg lehet ismételni, az, hogy az elmúlt 50, 60, 70 év tulajdonképpen a második világháború utáni világrendnek a megoldatlan problémái most rendre felszínre törtnek, ez történik Közép-Keleten, Közel-Keleten, ez történik a migrációs válság kapcsán is, hiszen a migrációs hullámnak a kiváltó okai közé oda kell tenni a háborút, oda kell tenni a polgárháborúkat, oda kell tenni a klímaváltozást, a gazdasági hátteret, de mindenképpen fel kell sorolni az okok közé azt is, hogy valamikor, amikor a második világháború után kialakult az a világrend, amelynek mi vagyunk a lakosai, hogy így mondjam, kialakultak a gyarmati birodalmak felbomlása után a mai államok, akkor azt láthatjuk Afrikában, azt láthatjuk Ázsiában, hogy sok helyen ugye vonalzóval lettek meghúzva azok a határok, amelyeket ma nem ismernek el teljes közösségek, mert úgy vélik, hogy az az állam nem képviseli az ő érdeküket, nem érti meg az ő kultúrájukat, nem tartja tiszteletben az ő vallásukat, és a többi, és a többi. Tehát mindezek a nagyon-nagyon komplikált kérdések csak még rátesznek egy lapattal a helyzet súlyosságára, és arra, hogy valóban felelős vezetőkre van szükség, erős vezetőket akarnak az állampolgárok, érdekes módon erős kezű vezetőket favorizálnak, szeretnek a fiatalok egyre inkább, és ilyen körülmények között a diplomáciának, nem tudom, azt hiszem, hogy ha 48 órás lenne minden egyes nap, akkor sem lenne elegendő, hogy a tárgyalási folyamatokat, a kapcsolatok ugye élénkítését, bővítését el tudja érni, és azt, hogy ebben a fantasztikusan összetett helyzetben nem érzelmi alapon, hanem racionális és jogra alapozott megoldásokat törekedjen.
Tiszteltünk legyül európai parlamenti képviselő úr, beszéljünk nyíltan, és bizonyára ön is egyetért velem, mert hát politikai tapasztalata bőven van. Sajnos nálunk is vannak forróbb fejű emberek, akik ebben a feszült helyzetben dörzsölik a kezüket, és azt mondják, hogy na végre megmozdultak a népcsoportok, és hát ez az erdélyi magyarságnak is jót tesz az önrendelkezés elérése tekintetében. Több kollégája nyilatkozott a témával kapcsolatosan. Korodi Attila, alsóházi frakcióvezető konkrétan kijelentette, hogy a katalánok és az erdélyi magyarok helyzetét nem lehet összehasonlítani. Okot adhat-e az, ami kialakult most Európában arra, hogy az erdélyi magyar közösség is bizakodjék az önrendelkezés hatékonyabb elérése tekintetében?
Na most az előbb a bizalomról beszéltem, és én úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos ellen. Persze a bizalmat nehezen lehet mérni, a bizalmat nehezen lehet ugye árnyalni, hogy akkor most az 1-től 10-ig terjedő skálán mennyi bizalom létezik nálunk, itthon, otthon, a román többség és a magyar kisebbség között. a bizalom hiánya minden további nélkül megakadályozza a tárgyalásokat, megakadályozza az újabb eredmények elérését. Ilyen szempontból én csak egyet érthetek Korodi Attilával, ha őt citálta, azzal kapcsolatban, hogy nekünk a főben járó érdekünk az, hogy létrehozzunk egy olyan tárgyalási mechanizmust, ami jelen pillanatban hiányzik, és amiről Kelemen Hunor szövetségi elnök sokszor nyilatkozott, amely nem politikai kérdésként, hanem politika fölött társadalmi kérdésként vezesse fel a román-magyar megbékélés ügyét, azt, hogy senki nem vonja kétségbe az eddigi eredményeket, viszont mindenki, a közösségünk minden tagja érzi azt, hogy tovább kell menni, és azt is érzi, hogy az eddigi eredmények úgy néz ki, hogy 2-3 esztendeje veszélybe kerültek. Úgy érezzük, hogy visszalépünk, és nem azt, hogy előre tudunk lépni. Úgy érezzük, hogy nem haladunk egyből kettőre, hanem azt is, amit eddig elértünk, és nem kell sorolni restitúció, iskola, ügy, egyáltalán szimbólumok használata, és egyáltalán a létező törvényes keretnek a figyelembevétele és a betartása. Tehát ilyen szempontból az szükséges, és az lenne a célkitűzés, hogy politikum fölötti többség-kisebbség párbeszédet hozzunk létre. Ennek a párbeszédnek intézményesnek kell lenni, és ennek a párbeszédnek a célja az kell legyen, hogy egy olyan egyesség szülessen, akár az államelnök égisze alatt, hiszen az államelnöknek a feladata a mediálás, a társadalmi csoportok, a társadalom részei közötti mediálás és párbeszédnek a biztosítása, a fenntartása. Egy olyan egyességre van szükség, amely emelje ki a magyar ügyet a napi politikából. Ne tehesse lehetővé azt, hogy akkor rendben sorra mindig az ellenzéki pártok rendszerint eltolódjanak a nacionalizmus felé. Ne tegye lehetővé azt, hogy akkor, amikor közösségi jogokról tárgyalunk Bukarestben, közösségi jogokat akarunk elérni, bővíteni, biztosítani vagy alkalmazni, akkor mindig ott van a szolgálatos nacionalista, aki megzavarja ezeket a folyamatokat, és lehetetlenné tegye, vagy nagyon nehézzé tegye a többség és kisebbség közötti párbeszédet. Tehát ki kell emelni a magyar kártyát a napi politikából, el kellene érni azt, hogy senki ne akarja figyelem elterelésre, vagy akármilyen más politikai célba felhasználni az úgynevezett magyar kártyát, a magyar ügyet, és hogy politika fölött tudjunk megegyezni arról, hogy az erdélyi magyar, vagy a romániai magyar nemzeti közösségnek a szülőföldön való jövőjéhez joga van, biztonságban akarjuk érezni magunkat, és egyenjogúak akarunk lenni a romániai társadalom bármelyik tagjával. Na most ilyen szempontból nyilvánvaló, hogy a katalán ügy az nem csak a kisebbségeket mozgosítja, hanem a többségeket is mozgosítja. Úgyhogy ebből a kölcsönös mozgosításból, az álláspontok bemerevedéséből, az érzek durvaságából kifolyólag én nem hiszem, hogy bennünket segít, hanem azt hiszem, hogy a mi ügyünket, a mi ügyünk érvényesítését, beleértve az Európai Uniós szintű érvényesítést, hátráltatja az, hogyha valamilyen nem kívánatos fejlemény történik Katalóniában.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő úr, ha már kisebbség, többség, párbeszédről, a kisebbségek helyzetének elismeréséről, jogainak biztosításáról ejtett szót az előbbi gondolatában, akkor itthoni viszonylatból nézve megkérnem öntől, hogy ha ilyen reagálása van az államnak, mint amit Románia közelmúltban tett, ugyebár itt az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos újabb peres ügy elindítására gondolok, akkor lehet-e egyáltalán bizakodni abban, hogy érdemben eredményeket lehet elérni e tekintetben?
Nyilvánvaló, hogy már ezelőtt 3 évvel, és pedig akkor, amikor a kisebbségi polgári kezdeményezés elindítói megkapták az Európai Bizottság első visszautasító álláspontját, és eldöntötték azt, hogy beperelik az Európai Bizottságot az Európai Bíróság előtt, és ott keresik az igazukat, ott keressük az igazunkat. Látható azt, hogy az Európai Unió tagállamainak a többsége nem kíván beleszólni ebbe a kérdésbe, viszont azt is láthattuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek beleszólnak, ellenzik azt a törekvést, ami nem egy erdélyi magyar törekvés csak, hanem az Európai Unió tagállamaiban élő nagyon sok kisebbség, nagyon sok millió embernek a törekvése, és pedig, hogy legyen egy Európai Uniós kisebbségi keret, szabályozás, kerettörvény, legyenek védve jogaink az Európai Unió szintjén is. Ezt a törekvést bizonyos államok közöttük, sajnos Románia, nem támogatják. Ilyen szempontból csak egy repetíció az, ami most történt, és pedig, hogy miután az Európai Bíróság a kisebbségeknek adott igazat, és megkezdődött az aláírásgyűjtési folyamat, regisztrálta az Európai Bizottság a polgári kezdeményezésünket, újból, és valószínűleg, hogy ugyanazokkal az érdekkel, én nem ismerem a dokumentumot, tudomásom szerint egyelőre nem publikus, amivel Románia, és hát nyilván azonnal csatlakozott Szlovákia a román igyekezethez, megtámadták újból a polgári kezdeményezést. Egy dolgot fontos elmondani, nem függeszti fel az aláírásgyűjtési folyamatot ez a jogi eljárás. Én nem tudom, hogy mennyi időre lesz szüksége az Európai Bíróságnak, hogy véleményt mondjon. Legutóbb 3 évre volt szükség, tehát szinte három év után kaptuk meg a választ, hogy igen, igazunk van, és indulhat az aláírásgyűjtés, de biztos, hogy az eljárás nem függeszti fel a folyamatban levő aláírásgyűjtést. Biztos az, hogy jövő márciusig van határideje az Európai Unió kisebbségeinek, hogy bemutassa az 1 millió aláírást. Én reménykedek, azt hiszem, hogy sikerül összegyűjteni az 1 millió aláírást, és azt hiszem, hogy, vagy legalábbis remélni tudom, hiszen az érvek nem változtak, a feleknek az álláspontja nem változott, tehát tulajdonképpen egy újabb kereslet került az Európai Bíróság elé, amely ugyanarról az ügyről szól. Akkor nyilván, hogy a bíróság nem, szerintem legalábbis nem változtathatja meg a véleményét, ha már egyszer ebben az ügyben véleményt mondott, akkor én nagyon reménykedek és bízok abban, hogy konzekvens lesz az Európai Bíróság, és az előbbi véleményét fenntartja. De mindentől függetlenül jelen pillanatban egy aláírásgyűjtési folyamat zajlik. Az a legfontosabb most, hogy az erdélyi magyar emberek megértsék ennek az aláírásgyűjtésnek a tétjét, a fontosságát, és hogy támogassanak bennünket, hiszen az 1 millió aláírásból, amire szükség van, bő negyedét, 250 000 aláírásnak az összegyűjtését mi vállaltuk Erdélyben. Legnagyobb kisebbség vagyunk a FUEN tagjai közül, legnagyobb számú kisebbség vagyunk az Európai Unió tagállamai között, és én csak természetesnek tartom azt, hogy ilyen szempontból vállaljuk az oroszlán részt az aláírásgyűjtésben. Nagyon bízok abban, hogy az erdélyi magyarok mellettünk lesznek, és hogy aláírásaikkal támogatnak bennünket.
Rendben zajlik az aláírásgyűjtési kampány, most már szinte egész Erdélyben, viszont külterületeken milyen információik vannak, hogyan viszonyulnak ehhez a kampányhoz? Érdekes dolog történt, pozitív irányba természetesen az Európai Kisebbségek napján, a hollandiai frízek is csatlakoztak ehhez az aláírásgyűjtési kampányhoz, tehát európai szinten hogy áll az aláírásgyűjtési kampány?
Európai szolidaritásra, európai összefogásra van szükség, és nyilván, hogy ilyen szempontból a közösségek nagyon-nagyon különféle helyzetben vannak, hiszen addig, amíg például a németországi dánok esetében, vagy az olaszországi dél-tiroli németek esetében működő autonómia rendszereket élveznek a közösségek. Megvannak a lehetőségeik az anyanyelvű oktatásra, a kultúra, az identitás, a hagyományok fenntartására, megőrzésére. Addig ez sajnos Kelet-Európában nem mondható el maradéktalanul. Tehát nyilván nagyobb a mobilizáció a közép-kelet-európai kisebbségek sorában, mind amire lehet számítani északon és nyugaton. De én úgy vélem, hogy a közösségi vezetők átérzik a szolidaritás fontosságát, és abban reménykedek csak, hogy a mobilizálás szempontjából is képesek lesznek majd mobilizálni a közösségeiket. Egyelőre az aláírásgyűjtés mindenütt beindult abban a 7-8-9 Európai Uniós tagállamban, amelyben megszervezte a FUEN az aláírásgyűjtést. Nagyon fontos a szolidaritás, mert mi nekünk létkérdés, hadd fogalmazzak így, hogy áttörést lehessen elérni az Európai Uniós jogrend szempontjából. Az előbb említett és még sok más nyugat és észak-európai kisebbségek esetében arról van szó, hogy a létező és működő jogokat, rendszereket be kell biztosítani európai szinten is. Ők átérzik ezt. Az aláírásukkal tulajdonképpen az ő jogaikat védik, és a mi jogaink bővítése mellett teszik le a garast. Sok nyelven folyik a kampány, rengeteget dolgozik a FUEN, és én bízok abban, hogy meg lesz ennek az eredménye, és hogy végül meg lesz jövő márciusban úgy az 1 millió aláírás, mint pedig a minimum 7 uniós tagállam, amelyből származó állampolgároknak kell ezeket az aláírásokat összegyűjteni.
Kizáró jellegű feltétel az, hogy csak Európai Uniós tagállamból lehet aláírásokat összegyűjteni?
Az uniós állampolgárság szükséges ehhez, tehát nyilván, hogy azok az állampolgárok, amelyek valamilyen uniós tagállamnak az állampolgárságát birtokolják, azok támogathatnak ilyen szempontból, támogathatnak az ukrajnai magyar állampolgársággal, vagy a vajdasági magyar állampolgársággal rendelkező személyek, de a polgári kezdeményezés egy európai uniós polgári kezdeményezés, úgyhogy az unió tagállamainak és az uniós állampolgároknak szól.
Köszönöm szépen ennek a pontosítást. Beszéljünk kellemesebb dolgokról is, mert hogy a jobbára negatív kicsengésű információk mellett azért idehaza történik pozitív dolog is, és mindig külön örvendek, hogyha szót ejthetünk ezekről, és hát feltétlenül szót is kell ejteni arról, hogy milyen sikeresen zajlottak le a Hunyad megyei magyar napok. Mivel hogy ön a régiónak a jeles képviselője, akkor kérem, hogy a hallgatókat is tájékoztassa arról, hogy miben is állt ez a rendezvénysorozat, és mi volt végül is a sikertitka.
Akkor most gyorsan leveszem az európai parlamenti képviselő kalapomat, és felteszem a Hunyad megyei szorvány közösségnek az LMDSZ elnöki kalapját, és azonnal mosolygok is, nem tudom, hogyha ez érzik a telefonon, de minden esetre mosoly van az arcomon, azért, mert örülök annak, hogy sikerült Hunyad megyében egy 11 napos, azért nem rövid rendezvénysorozatot úgy összeállítani, hogy érezhettük azt, hogy mellettünk vannak a közösség tagjai, érezhettük azt, hogy örvendenek, idősek az idősek világnapján, kisfalusi közösségek akkor, amikor letámadtuk őket, és 3-4 helyről, Hollandiából, Vas megyéből, Magyarországról jöttek vendégek, például Lozsádra, az egyik legkisebb közösségünkbe, ahol falu revitalizációs programot szeretnénk végrehajtani 2020-ig, és ennek egy kis lépéseként falunapot szerveztünk a Magyar Napok keretén belül, de zsongás volt a Téglás Gábor iskolában, zsongás volt a Zsill völgyében, háromszéki vendégeket fogadtunk a Szorbány széke együttműködés keretén belül, tehát próbáljuk tovább bővíteni ezt az ilyen háromszögű kapcsolatnak nevezett elgondolásunkat, amelyet közösen alakítottunk ki pontosan a háromszéki barátainkkal, és pedig azt, hogy egy-egy szorvány településnek, egy-egy szorvány közösségnek Magyarországon is, de a Székelyföldön is legyen testvér közössége. Nem kell most külön elmondani és elmagyarázni azt, hogy a szorvány az a közösség, amely a saját maga erejéből nem tud megmaradni, tehát külső segítség, de külső támogatásra van szüksége. Én úgy érzem, hogy ezt a fantasztikus támogatást megkaptuk most a 11 nap során, megkaptuk Magyarországról, és megkaptuk a Székelyföldről, és úgy érzem, hogy otthon is, Hunyad megyében el tudtuk végezni azt, ami kimondott célkitűzésünk, és pedig, hogy ne csak magunkhoz szóljunk, ne csak magunkban beszéljünk, hanem a többségi román közösség felé nyissunk. Együtt ünnepeltünk minden helyen a román közösségnek a tagjaival, megjelentek a rendezvényeinken a többségi előjárók, polgármesterek, alpolgármesterek, intézményvezetők, mindazok az emberek, akikkel egy intézményes kapcsolatot építettünk ki, és intézményes kapcsolatot akarunk fenntartani a következő időben is. Ez csak természetes számunkra, 4%-ot sajnos nem halad meg Hunyad megyében a magyar közösségnek a számaránya, és ilyen demográfiai valóságok mellett nyilván, hogy az egyedüli útja a jövőépítésnek az a kooperáció, az együttműködés és az intézményes együttműködésnek a fenntartása. Jó időszak volt ez a 11 nap, most először költöztünk nyár elejéről, májusban, júniusban szoktak lenni a Magyar Napok Hunyad megyében, az elmúlt 7 évben ez mindig így volt, most átköltöztünk erre az ősz közepi időszakra, és azt látom, hogy sikerült ősszel is megszólítani a közösséget, és sikerült nagyon sokat mosolyogni fiatalokkal, idősekkel, vendégekkel együtt.
Ezzel nem zárult le a szorvány közösségeknek az ünnepe, mert hogy hamarosan novemberben sor kerül a Magyar Szorvány napjának megünneplésére. Mivel készülnek erre a jelentős ünnepre?
Egy kis szorvány frakció találkozót is összehoztunk a múlt hétvégén Cserna keresztúron, ez Déva és Vajdahunyad között az a falu, ahol virágzik a falu turizmus, és a bukovinai székely helyi közösség nagyon sikeresen őrzi a hagyományait, és ápolja a magyar sajátos kultúrát. Ott találkoztunk a Szorvány megyék elnökeivel, a Szorvány frakció tagjaival, megbeszéltük nyilván az ügyvezető elnökség kulturális főosztály vezetőségével. November 18-án Szamosújváron szervezzük meg az idén a Magyar Szorvány napjának a központi rendezvényét. Ennek a tematikája kidolgozás alatt van, és azt szeretnénk, hogy mivel maga a Szorvány napja, november 15-e, az egy hétköznapra esik, egy szerdai nap. Azt szeretnénk, hogy mindenütt, ha lehet, a Szorványban kisebb rendezvényeket szervezzünk november 15-én, megünnepelve a Szorvány napját kulturális műsorokkal, előadásokkal. Ez irányban felhívás fog menni a megyei szervezetekhez, ott, ahol a szorvány közösségek élnek, és reméljük, hogy kiegészítve most már ugye a budapesti rendezvényekkel, hiszen a Magyar Szorvány napja két esztendeje nem csak erdélyi ünnep, hanem kárpát-medencei magyar ünnep és magyarországi ünnep, kiegészítve a többi kárpát-medencei közösség, akár Vajdaságban, akár Felvidéken vagy Kárpátalján megszervezett rendezvényekkel. Én remélem, hogy most már felérünk egy olyan akcióval, mint amilyen a székelyföldi őrtűz gyújtás. Mi nem őrtűzet szeretnénk gyújtani, de azért meg akarjuk szikráztatni azt a kis kulturális hagyományodző szikrát, amely minden szorvány közösségben, hogyha egy ilyen képzeletbeli térképet vetítünk a szemünk elé a Kárpát-medencéről, akkor én abban bízok, hogy november 15-én és a környékén, azon a héten sok-sok helyen fog sziklázni a szorvány közösségeknek a rendezvény listája, és ezáltal fenntartjuk azt a reménységet, amire szükség van a szorványban is a jövővel kapcsolatban.
És egy másik fontos rendezvénysorozat, amelynek szintén lelkes támogatója, és amelynek hírei máron Brüsszelig is eljutott, ez a fiatalok számára megszervezett Örökségünk őrei vetélkedő sorozat, amely, ha minden igaz, akkor az idén még szélesebb körben fog lezajlani. Mit kell tudni erről?
Tegnap került nyilvánosságra az a felhívás, amelyet Hegedűs Csilla, kultúráért felelős ügyvezető alelnök, és jó magam fogalmaztunk meg az Örökségünk őrei vetélkedőnek az újabb évadjára, most már 6. alkalommal indul útjára az iskolai vetélkedő. Ez fontos része az Örökségünk őrei mozgalomnak, hiszen így tudunk eljutni az iskolákba, így tudjuk megmozgatni a fiataloknak a fantáziáját. Új szabályzat van, ezt minden érdekelt fél megtalálhatja az LMDF honlapján, és remélem, hogy bővíteni is tudunk az idén, hiszen a Székelyföld felé is tárt karokkal fordulunk. Maros megyéből van visszajelzés arra, hogy szívesen bekapcsolódnának iskolák ebbe a mozgalomba és a vetélkedőbe. A vetélkedőnek a fő díja az a brüsszeli tanulmányi látogatás, és én nagyon nagy meggyőződéssel vallom azt, hogy van köze Brüsszelnek a műemlékek védelméhez és a kulturális örökséghez, hiszen ha valami fontos az európaiságban, az pontosan a mi egyedi kultúránk, az, hogy tulajdonképpen egy olyan fantasztikus mozaik ez az Európai Unió, amely kultúrákból, hagyományokból, nyelvekből, identitásokból áll össze, és amelyet mi is gazdagítunk a saját erdélyi, székelyföldi magyar kultúránkkal. Érdekes lesz az idéni vetélkedő, amiatt, hogy külön fogunk szólni Kolozsváron a kolozsvári versenyzőkhöz, a Szórványban a Szórvány versenyzőkhöz, illetve hogyha erre lehetőség is és igény lesz, akkor Székelyföldön az ottani örökség védőkhöz. Utána pedig 2018-ban, amikor az erdélyi fiatal örökségvédő Brüsszelben találkozhatnak, ide utazhatnak és bemutatják a munkájukat itt Brüsszelben is, akkor ez pontosan a kulturális, az épített örökség évében fog történni, hiszen 2018 európai kulturális örökség éve, és úgy vélem, hogy nagyon nagy büszkeségre fog nekünk okot adni az, hogy nem csak a intézményeinkkel, múzeumokkal, megyei kulturális intézményekkel vagy társulatokkal fogunk tudni hozzájárulni ehhez az európai évhez, hanem egy nagy-nagy csapat mosolygós, kacagó, öntudatos és reménykedő fiatal örökségvédővel is Erdélyből.
Úgy legyen, és csak gratulálni tudok mindezen fontos kezdeményezésekhez. Tisztelt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő úr, köszönöm ennek a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánok, mind idehaza, mind pedig az Európai Parlament keretén belül.
Köszönöm szépen.